Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Folytatjuk ezt, folytatjuk a nagy témát, a nagy téma a szándékos vakság, azért izgalmas számunkra, mert érinti az egyes embert, és érinti az emberiséget, és azon belül meg mindenkit. Személyeket, kapcsolatokat, közösségeket, intézményeket, nem ragozom tovább. Emlékeztek, a szándékos vakság 5 tényezője. Arra gondoltam, hogy érdemes csak úgy, mégiscsak így ide pöttyinteni. Az első tényező, ami mindig benne van, téveszmék. Második tényező, azt megerősítő érzések és érzelmek. Harmadik tényező, az ezzel, az összefüggéssel azt tovább erősítő énkép. És akkor ígértem nektek, mert ilyet még úgyse csináltunk soha, hogy egy témát minden alkalommal egy picit előveszek. Tudjátok, az okos eszközök oktalan használata. Ezt minden alkalommal egy picit elő szeretném venni. Az Amerikai Pszichológiai Társaság a következőt írta le. 3 éves korig az okos eszközök használatának mennyisége 0. Amerikai Pszichológiai Társaság, 3 éves kor alatt ne adjunk a gyerekeinknek okos eszközt, mert miközben mi lelkesedünk azért, hogy az okos eszközöket személyre szabjuk, a közben az okos eszközök személytelenre szabnak minket. És ezzel a kölcsönhatással elérjük azt, amit de gyakran hallottam, hogy jön hozzám egy édesanya, és azt mondja, a 12 éves gyerekemet semmi sem érdekli az online világon kívül. Egyszerűen nem érdekli más. És ami nagyon fájdalmas lehet, hogy az anyja se érdekli, meg az apja sem érdekli. Tehát egyszerűen az ember nem érdekli, mert sokkal izgalmasabbnak hat számára az, amit tik-tik-tik-tik-tik-tik, miközben attól meg nem lesz boldog, hanem... Sosem akarok ebben a témában elveszni, csak mindig valami adalékot, tehát annyi mindent lehetne, tehát nyilván nem erről akarok egy éven keresztül beszélni, és ezért csak egy élményemet még, ami jópofa érzéseket keltett bennem, találkoztam vidéken valakivel, kedvesen odajött, az, Feri, hallgattam a múltkori előadást, terjesztem. Ezt mondta, és ez nekem nagyon jól esett. Hát már nekem csak egy kicsit jól esett, de a gyerekekre gondolok, akkor viszont nagyon jól esett. Na, erről akkor ennyit. És negyedik összetevője a szándékos vakságnak az, hogy az adatok, az információk, számok, kutatási eredmények nyilvánosak, hozzáférhetők. És az ötödik, hogy az igazság ismerete nem hoz önmagától változást. Alice Stewart 25 éven keresztül mutogatta a számokat. 25 év. Míg az amerikai és angol orvosi közvélemény azt mondta, hogy hiszünk a számoknak. Oké, ez csak ide. És aztán elkezdtünk arról beszélni, hogy a szándékos vakságnak milyen okai vannak. Egy irányú figyelem például a pozitív érzések föntartásának a vágya, és minden olyan információnak a kiszűrése, ami negatív érzéseket kelt bennünk. Azután a rendszer működésének a zavarai, amelynek okán rendre létrejönnek majd olyan helyzetek, amelyekben a többség elbukik. Igen gyakran látjuk ezt az arányt, hogy 10 emberből 9, de hogy egy kicsit személyesebb legyen, azt is mondhatnánk, hogy mi magunk 10 esetből 9-szer valószínűen elbukunk, ha a rendszer nem működik jól, és létrejönnek majd olyan helyzetek, hogy. És ilyen értelemben inkább a vakságot választjuk, miközben tudjuk, hogy mondjuk nem is ezt akarom. Vagy nem is így akarom, vagy nem is ezt akartam, vagy nem is ezt tartom én magam jónak. Hát ezt emlékeztek néhány évvel ezelőtt, kedves ismerőseim, elmentek nyaralni, és mindig akkor mennek már el nyaralni, amikor egymás torkát harabdálják. Hát, hogy az egész éves fáradtsággal. És annyira dühösek voltak egymás, az egyikük vezetett, a másik navigált. És a kommunikációs problémák, a vezetés és a navigálás közti információ áramlás teljes bedugulása okán Oda vezettek, hogy sok száz kilométerrel odébb voltak már, mint amerre szerettek volna menni. És akkor egyszer csak megálltak ott valami leállóba, autópálya, Olaszországba mentek, leálltak ott, szembesültek azzal, hogy itt vannak, és hogy hova akartak menni. Akkor a férfi föltette a kérdést, hogy a csodába jutottunk ide? És a feleség ezt úgy hallotta, hogy ez az életük nagy kérdése. Hogy a csodába jutottunk ide? Szóval, szándékos vakság, hogy a csodába jutottunk ide? Például úgy, hogy a negatív érzéseket próbáljuk kiszűrni, minden olyan információt, ami rendszer szintű problémáink vannak, azokkal nem tudunk elbánni, létrejönnek olyan helyzetek, amiben tízszörből kilencszer elbukunk. Na most, egy új témát szeretnék hozni, ez pedig a szándékos vakság következő oka, lesz vagy tíz, a harmadik képre vonatkozik, harmadik okra vonatkozik, harmadik tényezőre vonatkozik, de okként is megnevezzük, ez pedig az, hogy okként pedig így szól, az én képünk föntartására irányuló törekvéseink, amelyeknek a hátterében az önazonosságunkhoz való ragaszkodás, ami egyébként nagyon érthető. Hát az önmagunkra alkotott képet igyekszünk a realitás elárulása révén is föntartani. Tulajdonképpen ez itt a bökkenő. Inkább föntartjuk a magunkról alkotott képet, mint hogy a realitásból valamit közel merjünk magunkhoz engedni. Ez az. Mi ez, hogy az önmagunkra alkotott kép fontosabb lesz nekünk, mint a realitás? Egy-két, hát, ilyen villanás. Egy pszichoterapeuta írta le a következő esetet, a kliense egy hölgy. Arról számolt be, hogy hát tulajdonképpen az történt vele, hogy megromlott a kapcsolata a férjével, de annyira, hogy a férjének lett egy szeretője, de annyira, hogy a férje azt találta ki, talán ez a szenvedély világához tartozott nála, hogy otthon szeretkezzen a szeretőjével, miközben a felesége a felső szinten alszik. Ebbe kétségkívül van kaland és kockázat, tehát emberileg megérthetjük az erre irányuló vágyakozást. És az történt, hogy igen ám, de mondjuk a hangerőt nem tudták moderálni, mondjuk így finoman. És a feleség fölébredt fönt, hogy lent valami betörő motoszkál. Nem volt az, de jóhiszeműen egy betörőt keresve lement a lépcső első részén, és egyszer csak ott látta a férjét egy félreérthetetlen mozgássort végezve, és ahogyan ezt felfedezte, és látta, hogy kétségkívül nem ő a nő ebben a történetben odalent, mert még akkor az hagyján lenne, de hogy nem ő az, annak se örülne már, de tulajdonképpen maga számára is meglepő módon kifejezetten még kevésbé örült neki, hogy nem ő az. És ez olyan drámai hatást gyakorolt rá, hogy nem ő az, aki lent van a földszinten, hanem egy másik nő, hogy az első spontán kérdés kibukott belőle, és a férje, aki meg pont észrevette, hogy ő fönt áll és néz, ezért találkozott a szemük, és azt kérdezte a férfitől, ez mi? Hát ugye egy ilyen kérdést nem kell átgondolni, ez egyszerűen az emberi természetből kibudjan, és a férfi a következőt válaszolta neki. Vízesés. És erre azt mondhatta, hogy miért kell ehhez terapeutához menni? Azért, mert a nő egy nagyon sajátos dilemmába került, ez ott és akkor persze nem volt egy tudatos dilemma. A dilemma így szól. Hát most nekem el kellene tudnom fogadni azt a realitást, hogy a férjem a saját házamban, ott a mi kanapénkon, a mi pamlagunkon, a mi szófánkon, a mi kerevetünkön, a mi... Na, hogy ott egy másik nővel, és az nem én vagyok. Ez annyira durva realitást jelentett számára, hogy most mondjuk így, hogy a lelke... Elkezdett gondolkozni, hogy most tulajdonképpen melyik éri meg neki jobban. Hogy lent a férje megcsalja, vagy pedig, hogy a földszinten van egy vízesés. És a lelke úgy döntött, hogy tulajdonképpen ez egy annyira nehéz pillanat, hogy jobban jár vele, ha egy vízesés van a földszinten, és ezért ő hónapokon keresztül abban a tudatban élt, hogy egy vízesést látott a földszinten, és ezt többször meg is kérdezte a férjétől, hogy te tudtál-e róla, hogy van egy vízesés a földszinten? És ez annyira tarthatatlan volt, hogy elkerült a pszichiáterhez. Hogy valahogy ez... És nem lehetett tudni, hogy ez mi, mert csak annyi volt a tünet, hogy a nő váltig állította egyre nagyobb zavarodottsággal, hogy ő egyszer éjszaka lejött, lehet, hogy olyan félálomba volt, vagy hogy ezt nem is érti a jelenséget, de hogy lent a földszinten volt egy vízesés. És hosszú hónapokba tellett, míg a hölgy belül, mondhatnánk így is, hogy a lelke is megbarátkozott a realitással azzal, hogy hogy lássa a férjét már most egy kicsit másképpen, meg magát is egy kicsit másképpen, meg a lakásukat is egy kicsit másképpen. És ez neki hónapokba tellett. Néha van egy-egy olyan helyzet, amikor egészen megrendítő módon kiderül, hogy micsoda belső küzdelem zajlik azért, hogy meg tudjam őrizni az önmagamról alkotott képet, vagy a másikról alkotott képet, akkor is, ha a realitás elmegy kukutyimba. Hú, de nagyot, az sóhajtás volt. Aztán nem tudja, hogy a kólád volt, vagy a sóhajtás. A sóhajtás volt. Tehát szó sincs kritizálásról, szó sincs arról, hogy ezt a hölgyet itt most egy picit kimosolyogtuk volna. Mert tulajdonképpen kisebb-nagyobb mértékben pontosan velünk is ugyanez játszódik le. Volt egy fiatal ember, ez is egy klasszikus történet a pszichoterápia történelméből. Volt egy fiatal ember, és ez a fiatal ember, hát tulajdonképpen elég zűrzavaros szexuális életet élt. A zűrzavaros szexuális életet azt lehetne most érteni, hogy tulajdonképpen nem volt komoly kapcsolata élő háromdimenziós offline nővel, hanem ő pornográf tartalmakat nézett és töltött le, és hát ez így ment heteken és hónapokon keresztül, és aztán elmélyült benne az, hogy tulajdonképpen elkezdett nem kettős életet élni, mert nem az a jó kifejezés, hanem inkább az, hogy két világban létezni. És itt nem csak arról van szó, hogy egy offline világ, meg egy online világ. Ugyanis ezt a világot ő kiterjesztette. Mert először csak pornófilmeket nézett, és először csak egy-két órát, de aztán már egész éjszaka. Tulajdonképpen szinte teljesen fölborult a napirendje, mert igaz, hogy még bebejárt az egyetemre, meg-meg villantotta magát ott az előadásokon, de valójában egész éjszaka fönn volt, egyáltalán nem aludt, ezért aztán egyre többet aludt napközben. De még az előadások alatt. És aztán, amikor hazament, akkor délután, és tulajdonképpen este volt már fönn. Ezért tulajdonképpen ő két külön világban volt, és ezt azért is lehetne mondani, mert amikor itt volt ebben az éjszakai világban, teljességgel kizárta azt, hogy ő egyébként egy egyetemista. Egy egyetemista srác, aki jár az egyetemre, és majd lesz egy ZA, és majd vizsga, és nem tudom, valami akar lenni, és hogy... Teljesen kizárta. Kizárólag ebben a világban volt. De amikor benn volt az egyetemen, akkor pedig ezt a világot zártak ide teljesen. Két önmagáról alkotott képe volt. Nem tudta őket összeegyeztetni egymással, hanem azt a trükköt csinálta, hogy teljesen elválasztotta ezt a két képet egymástól. Mert így nem jött létre az a zavar, ami létrejött abban a nőben az első történetben. Igen ám, de egyszer csak az történt, csak még, hogy ez azután nem elégedett meg a pornográf tartalmakkal, hanem akkor, hát most ne várjátok tőlem, részletes pontossággal beszámolja, mert mit tudom én, hogy van. Tehát aztán akkor már nőket hívott föl, és aztán már nőkhöz kezdett el járni, és na. Azt mondja, hogy történt az, hogy bement az egyetemre, és miután már teljesen átállt arra, hogy két világban létezzen, és hogy éjszaka ne aludjon, hanem fönt legyen, hát persze tulajdonképpen, hogy beért, szinte rögtön elaludt. És ült mellette egy osztálytárs, nem osztálytársnak hívják az egyetemen, évfolyamtársnője. Most ezt nem akarom veletek megcsinálni, mondjátok, hogy valami szex vagy vonalnak mi a száma. mondaná valaki? Ugye ezt most nem akarom megcsinálni. Ugye ezt most pont nem akarom veletek megcsinálni. Előre figyelmeztetni, hogy gyorsan valaki mondja jó szándékból, és utána zavarba legyél 20 évig. Szóval mondjuk, hogy annak a klasszikus, ez egy német történet, 20 évvel ezelőttről, hát akkor még így ment. És akkor volt valami nagyon klasszikus, a 0-0-val kezdődött, most csak mondtam valamit. Hát. És akkor a srác egy 5 perc után... És az évfolyamtársnője nem bírta már ezt, egyszer látta, hogy állandóan alszik, és elkezdte őt zavarni, meg olyan poénból, hát 20 éves fiatal, aki elkezdte bögdösni, és amikor fölrévett a srác, akkor még egy bökés azt mondja, 0-0. És képzeljétek el, hogy ez a fiú pszichotikus állapotba került. Ugyanis az történt, hogy ő neki itt nappal volt egy önmagáról alkotott képe. Ez pedig, hogy egy fiatal egyetemista, és jó pontokkal került be, és egy okos srác, és készül az EH-kra, és aztán diplomázni fog. És... Igen ám, de azzal, hogy ez az osztálytárs, évfolyamtárs, ezt nem le vagyok maradva. Évfolyamtársnője azt mondta, hogy 0-0. Egyszer csak ez a másik világ kapcsolódott emehez. Ő zseniálisan a kettőt külön tartott, ezért önmagáról 2 külön képet tudott. Nem jött létre a konfliktus. De hogy egyszer csak ebben a nappali világban elhangzott, hogy 0-0, a 2 világ, hát erre egyáltalán nem volt fölkészülve. Miközben mind a kettőben otthonosan mozgott, az egyikben éjszaka, a másikban nappal. De amikor a kettő ütközött egymással, azt lehetne mondani, hogy az ő lelke hasonlóan a nőhöz, a nő funkcionálni tudott tovább, csak volt egy zavara, hogy nem érte, hogy hogy volt egy vízesés a nappaliban. Ennél a srácnál komolyabb dolog történt, ő pszichózisba esett. Altatni kellett. Heteken, hónapokon keresztül zajlott aztán a terápiája. És a terápiának mi volt a célja? Tulajdonképpen az, hogy ez a 2 világ egy világ legyen. Ez egy éves folyamat volt, hogy a 2 világ egy világ legyen. Vagyis, hogy amikor abban az éjszakai világban van, most így mondom, ahol az ő szexuális élete zajlik, hogy az összefüggésbe tudjon kerülni azzal a képpel, ahogy egyébként magát látja. És akarja magát látni 30 évesen, meg 40, meg 50, hogy ő ki is. És amikor a nappali világban volt, hogy akkor ne tagadja, és ne legyen egy teljesen külön világ az, hogy egyébként ő neki van egy szexuális élete, és különböző szexuális magatartás, és különböző fantáziái, és a többi. 1 évbe tellett, míg 1 képet tudott alkotni magáról. És a terapeuta azt mondja, hogy akkor fejezték be ezt a gyógyító folyamatot, amikor a fiatal ember 1 év után a következőt mondta. Tulajdonképpen most már világosan látom, hogy milyen volna az a szexuális élet vagy magatartás, ami a nappali részem számára is elfogadható. Akkor lett 1 képe magáról. És ez a kép egy sokkal reálisabb kép volt, mint amikor van egy ilyen és egy olyan világ. Látjátok? Ezért merem ezt mondani, sokkal pontosabb leírása a jelenségnek az, hogy 2 külön világban élt, és 2 külön önmagáról alkotott képet hordozott magában. Nem 2 életet élt. Az nem, mondhatjuk így, de nem találja fején a szöget, hogy tulajdonképpen mi is történik itt. Ezért az önmagunkról alkotott képnek a föntartása, vagy az, hogy új tartalmakat emeljünk be, hogy ez tulajdonképpen nagyon nehéz feladat, emberpróbáló feladat. És hogy évekkel ezelőtt beszéltem az önbecsülésről, ezt csak ide pöttyintem, mert nem akarom hosszabban mondani, az önbecsülés hiányában nagyon nehézzé válik, hogy új tartalmakat emeljünk be az önmagunkról alkotott képünkbe. kifejezetten nehéz azért, mert most már most ez két másik szék, akkor használok is két széket, azért, mert ha nincsen reálisan pozitív önbecsülésem, ami egy érzelmi viszony saját magammal, akkor egy nagyon érdekes dolog történik az egyik, hogy én belül állandóan szídom magam. Mindig mondom, hogy lehetek ilyen hülye, nem, ezt is elrontottam, úgyis engem fognak kirúgni, úgyse lesz férfi, aki majd feleségül kér, az semmire sem vagyok alkalmat. Van egy nagyon negatív önmagamra alkotott képem, de a probléma az, hogy ezt realitásnak is tartom. És akkor egyszer csak kívülről jön valaki, és miközben én folyamatosan bántom magam, és mondom, hogy semmire sem vagyok jó, úgyse fogom megvédni az egyetemet, kibukok az első ézért, megbukok az anatómián, megbukok az élettanon, a biokémián, hogy miközben ezeket mondom, és valaki odajön, és azt mondja, te, hát a kollégiumi szobába mondjuk hetente egyszer te is kitakaríthatnál. Ment a fenébe, bőgyődő! És egy végtelenül egyszerű közlést pedig elhárítunk magunktól. Ez egy izgalmas paradoxon. Mégpedig itt van a realitás. Hogy te egyáltalán nem takarítasz a kollégiumi szobába, és tulajdonképpen az élet nehézségére hivatkozva hagyod, hogy a másik két társat takarítson. És mikor valaki egy nagyon egyszerű jelzést ad arról, hogy egyébként te nem szoktál takarítani a kollégiumban, mi ketten takarítunk. Ezt erőnek erejével eltoljuk magunktól. Egy reális, ránk nem jó fényt vető közlést. Miközben, mi a paradoxon? Miközben magunkat folyton folyvás szídjuk. De milyen érdekes, aki magát bántja, és magáról kialakít egy negatív képet, és ahhoz önbecsülés hiányában ragaszkodik, mint realitáshoz, még ő is erőnek erejével a legegyszerűbb közléseket is elhárítja magától. Ezért olyan nehéz szót érteni azokkal a kollégáinkkal, vagy munkatársainkkal, barátainkkal, akiknek nincsen önbecsülése. A legegyszerűbb realitást is majd próbálják el. Vagy akkor átmennek a másik oldalra, és akkor aztán elkezdenek zokogni. Az a másik. Hogy megmondták semmit, és ennek kapcsolati haszna van. Mert ha én nagyon szídom magam, nagy valószínűséggel te nem azt fogod mondani, hogy na végre jól látod magad. Hanem egy nagyon érdekes dolog történik, egyszer csak majd megpróbálok megkímélni téged ettől a képtől, amit az előbb mutattam neked. Jó, hát érted, nem, takarítani nem akkora nagy dolog. Hát most nem azért mondtam, hát érted, ki tudunk mi ketten takarítani. Tényleg, hát látom, te mennyi sírsz, meg tényleg a karikák a szemed alatt, tényleg, na, látom azt, hogy meggyötölt az élet. Jó, hát érted, nem... Na most... Szeretnék beljebb evezni. Mégpedig most a négy széket használnám. Önmagunkról alkotott kép, egy olyan témát szeretnék fölidézni, amit pár évvel ezelőtt elmondtam, nem akarom hosszan mondani, de nagyon érzékletesnek és hasznosnak látom, hogy most visszahozzam, és most egy másik megközelítésből ránézzünk erre a témára. Ez pedig a kölcsönös neurotikus allergia. Van köztetek olyan, aki simán el tudná mondani a kölcsönös neurotikus allergiát? Van egy, kettő, három. Van, aki csinálja, az egy másik dolog, arra azt most nem mert általában csinálni szoktuk, csak érteni nem, vagy felfedezni nem. Most szeretném csak nem gyorsan, hanem megpróbálom lényegre törően is röviden idehozni, mert szerintem érdemes. Önmagáért is, de nem önmagáért hozom ide. Képzeljük el, hogy kívülről fújjátok, hogy mit mondott John Gottman, mint hogy kívülről fújjátok, hogy mit ne csináljunk egymással. Hogy ne nyissunk durván, hogy ne árasszuk el, hogy ne ítélkezzünk, hogy ne minősítsünk, hogy ne bántsunk, hogy ne védekezzünk, hogy ne meneküljünk, hogy ne lépjünk ki a kapcsolatból. Ezt így fújjuk, értitek? Hát kis újból. És mi történik? Hogy te férfiként este 10-kor északír bajnokság, snooker. És azon túl,
hogy izgalmas volt a döntő,
hogy te ott 10-kor ülsz, és bejön a feleséged, és kiakad. Szóval meddig lökögetik azokat a rohadt golyókat? Hát egyszer lökjék be az összeset, azt te kapcsold már ki. Hát ez, ne, hát elkezdted nézni, 8-kor 10 óra van. Hát nekünk nincs közös életünk. Amikor snookereznek a világba valahol, akkor te kilövöd magad a holdra. Hát ezért házasodtunk meg. Milyen bajnokság jön ezután? Na, akkor fölkapod a fejed, és megmondod, hogy az angol bajnokság jön, és az tulajdonképpen sokkal izgalmasabb is, mint az északi ír, az nem is akkora nagy szám, de ezt elkezded mondani a feleség, akkor vége mindennek. Ezt megmagyarázod neki, hogy miért nagyobb az angol, mint az északi ír. Igen ám, de hogy a feleséget kiabál veled. Miért nem lehet a rohadt golyókat már ellökni? Egyszer azt mondta, hogy hát én... Hát szóval annyira zseniális, hogy egy nő tud olyasmit látni, amit egy férfi teljesen máshogy lát, mert a férfi a focit nézte, de teljesen mindegy, kütyűzik és néz valamit. És akkor a nő azt mondja, foci volt. Azt mondja, ez nem lehet igaz, hogy te ezt nézed minden este, hogy 22 ember rohan egy bőrgolyó után. Hát komolyan mondom, a férfiak mint hülyék. Osszanak ki már annak a 22 embernek 22 labdát, és hagyják abba ezt a rohangászást. Hát kapjon mindenki egyet. Ez volt egy női megoldás a 180-as pulzusnál. És amikor az üvöltés minden, hát tudjátok, ott már interferenciák vannak, tehát a tegnapi üvöltéssel interferál, meg az egy hetivel, és akkor egyszer csak fölállsz, és azt mondod, hogy most lett elegem. És kimész valahova. Garázs, pince, padlás, barkácsszoba, műhely. Tulajdonképpen a feleség és a férj a legpontosabban megvalósítja azt, amire John Gottman azt mondja, hogy már harangoznak a kapcsolatnak. Szóval lassan temetünk. És az az érdekes, hogy lehet, hogy te nőként, hogyha délelőtt belegondolsz, hogy mit csinálsz, akkor azt mondod, pontosan tudom, John Gottman azt mondja, hogy ezt ne csináljuk. Na és? Nem tudja, hogy én mit érzek? És a férfi, hogy dolgozik, eszébe jut, vagy áll a dugóba, ugye, mert nem lehet haladni, és akkor, hogy állsz a dugóba, azt mondja, mit csináltam én tegnap? Hát, hogy emlékszem, a John Gottman leírta, hogy ne védekezzünk, főleg ne lépjünk ki egy konfliktusból, így, ne hagyjuk ott a másikat, passzív agresszió, meg egyébként is autonómiavesztés. Hát tudom én ezt. Hát csak nem ő él a feleségemmel. Szóval rendben van, ismerjük a szakirodalmat. És akkor a szakirodalom ismerete egyszerűen ötödik cég, emlékeztek? Adatok, számok, tények. Elárasztás, durvanyítás után 1% esélyünk maradt. A tények ismerete nemhogy nem hoz változást, mert ez egyre rosszabb. Pontosan tudjuk, hogy ezt nem érdemes csinálnunk. Hogy 1% esélyt hagyunk magunknak, és akkor is csináljuk. És képzeljük el, hogy szeretnénk most végre megérteni, hogy itt mi is történik. Mert azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy ez sehova se vezet. Tudjuk, hogy tönkre megy az életünk. De attól még csináljuk. És nem azért, mert hülyék vagyunk. Hanem például miért. És akkor beülök ide, hát tudjátok, hogy én egy olyan kislány vagyok, hogy igen, na most belegondolok, hát ugye van 3 tesóm, és akkor én voltam a legnagyobb, és akkor mindig próbáltam megfelelni otthon. De dicsért is az anya, mindig mondta az anya, hogy haj, te jó kislány, veled sosincs baj. Te egy annyira aranyos, rendes vagy. Hát anyunak szemefénye, bezzeg az öcsét, hát tényleg a tűzre való. Hát ha hukod, égedelem. Hát szóval... De veled, veled nem. És tudod, miért vagyok nagyon hálás? Mert amikor elváltunk apáddal, hát akkor te ezt olyan jól viselted. Annyira jól. Hát neked a szavadat nem lehetett hallani. Igen, erre emlékszem, hogy anyám ezeket mondta. Hogy hát tulajdonképpen, meg arra is emlékszem, mindig mondta, hogy vigyázz már a testvéredre, apádat hozd haza a kocsmából, jaj, te ne kényeskedjél, jaj, te okos enged szamár szenved. Szóval tulajdonképpen arra emlékszem gyerekkoromban, hogy nem tudom, hogy igazából, de ezt még nem is fogalmaztam így meg, hogy nem nagyon számított, hogy én mit érzek, vagy hogy vagyok, vagy hogy mik az én vágyaim, tulajdonképpen ezekről egyáltalán nem esett szó. És tulajdonképpen, amikor a szüleim elváltak, én próbáltam is jó kislány lenni, mert arra gondoltam, hogy talán én is hibás vagyok. Hát de biztos hibás is voltam. Hát azért én is hoztam egyest környezetismeretből. Az lehet, hogy az számított. A környezet. Tulajdonképpen ez a kislány megtanulta azt, hogy a családban, abban a legfontosabb, legvédettebb, legotthonosabb közegben ő nem számít. Nem számítanak az érzései, a vágyai, a szükségletei, hogy tulajdonképpen ne is vegyék észre, az a legjobb. És amikor elkezd kiabálni a férjével, de a te! Hú, milyen jól visszhangzott. Hallottátok? Érdemes volt nőnek születni. Hogy amikor a nő kiabál, azt lehet mondani, ez egy óriási előrelépés neki, ahhoz képest, ahol gyerekkorában volt. Mert itt egy észrevétlen valaki volt, aki nem számít. És amikor kiált és azt mondja, hogy elég, tulajdonképpen azért kiált, hogy lehessen őt látni. Lehessen hallani, lehessen érzékelni, egyáltalán, hogy fölismerhető legyen, hogy ő egy emberi lény. Ezt valaki vegye észre. Hát és ne is valaki, hát a... Ez ő neki egy óriási előrelépés. De amikor kiabál a férjével, durván nyit és eláraszt, tönkreteszi a kapcsolatot. És amikor a férfi kilép, akkor ide ülök, tudjátok, hát, én erről nem szoktam beszélni, hogy, hát nem, erről egyáltalán nem szoktam beszélni. Hát, hogy vert az apám, hát miért is beszélnék róla? Tulajdonképpen szinte meg is szoktam, hogy igen. Igen, hát szíjjal vert, igen, mindig fogta a nadrág szíját, azt mondta, hogy gyere! Hát igen. Igen, emlékszem egyszer, akkor már szerintem lehettem, hogy 13 vagy 14, és akkor, hát igen, akkor, én nem is tudom, hogy mit gondoltam, de arra gondoltam, hogy elfutok. Ezt nem is tudom, hát sose próbáltam ki, és akkor megfordultam, és akkor az apám utánam kiabált, hogy kétszer kapsz te! És akkor tulajdonképpen, akkor visszamentem, és arra gondoltam, hogy végül is az lenne jó, hogyha minél gyorsabban végeznénk. Hogy úgy próbáltam, úgy, nem tudom. De milyen érdekes, hogy erről beszélek. Hát én ezt azt hiszem senkinek nem mondtam még talán. Hát nem tudom, a feleségemnek talán, mikor még jártunk. Lehet akkor. Amikor ez a férfi férjként föláll, és elmegy, akkor az ő személyiség fejlődése szempontjából egy óriási előrelépés. De nagyon nagy. Mert otthon még megvédenie se volt szabad. És amikor elmegy, akkor azt mondja, hogy már pedig megvédem magam. Nem bánthat senki többet. Ez egy nagyon nagy dolog. De amikor kilép ezekből a konfliktusokból, azzal tönkreteszi a kapcsolatot. És emlékeztek, erre mondtuk azt, hogy ezekben a helyzetekben nincsen kompromisszumos megoldás. Mert a kompromisszumos megoldás az lenne, hogy ez a nő azt mondja, tudod mit, Dezső, akkor csináljuk azt, hogy mondjuk heti 4 nap semmibe veszel, és 3 nap meg észreveszel. Hát ilyen kompromisszumot nem kötünk. Tehát azzal, ami az egész gyerekkorunkat gúzsba köti, arra azt mondom, hogy szörnyű, és a szörnyűvel nem akarok kompromisszumot kötni. Nem heti 4 nap, 1 nap se, nem kötök kompromisszumot. És a férfi, hogy kössünk kompromisszumot, szokták, hogy ilyen kedvesen, okosan mondjuk, hát beszéljétek meg, aztán akkor kössetek kompromisszumot. És ez a fiú azt mondja, hogy mit, akkor heti 3-szor bántalmazhatnak? 4 nap üzi, lauf, és 3-szor meg... Hát hogy kötnék már kompromisszumot? És ez a sajátos és nagyon érthető kompromisszum képtelenség tönkreteszi a kapcsolatot. Ennek a működésmódjával és zavarával együtt. Tulajdonképpen ebben a helyzetben a felnőttek igazából nem is szerepelnek. Ezt a gyerekek meccselik le. Van egy kislány, aki kiabál, és azt mondja, nézd, 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 apa, nézd, anya, nézd, nagyi, nézd, Keri, nézd, nézd. Igen ám, de az történik, hogy amikor ő kiabál, az a kisfiúnak az érzékeny pontját érinti. Ahol ő neki a legjobban fáj. Nem, hogy az elárasztás fáj neki, egy hangos szó fáj neki. Az egész gyerekkora ilyenkor... Itt lesz az egész gyerekkor, az összes bántalmazás itt lesz, akkor is, ha nem beszél róla. És az, ahogyan ő megvédi magát, vagyis, hogy kilép a helyzetből, hogy ne lehessen bántani, az pontosan ennek a kislánynak az érzékeny pontját érinti. A legérzékenyebbet. Azt, ami ellen egy életre szóló tiltakozásban van, hogy őt vegyék észre. Mikor ellép valaki, akkor azt üzeni, hogy nem is akarlak látni. Fütyülök rád, mintha nem is lennél. Ezért nevezzük kölcsönös neurotikus allergiának. A kölcsönös, hogy kölcsönösen hozzák létre a rendszert, ketten, nincs hibás, meg vétkes, meg áldozat, nem együtt csinálják. A neurotikus azt jelenti, hogy a gyerekkori sebek elevenednek föl benne. Az allergia pedig az, hogy ezért, ami felnőtt korban történik, egy kiabálás, vagy egy garázsba menetel, arra hihetetlen érzékenyen reagálnak, neurotikusan reagálnak rá. Tehát a kölcsönös neurotikus allergia köre az, hogy amit a nő csinál, az pont a férfi gyönge pontját érinti, és hogy a férfi erre válaszol, az pont a nő gyönge pontját érinti, erre a nő még jobban kiabál, ami a férfi gyönge pontját érinti. Hogy lehet kiszabadulni ebből? A tartós kapcsolatok zömében létrejön a kölcsönös neurotikus allergia. Tehát majdnem biztosak lehetünk abban, hogy ez létrejön. Néhány év alatt létre tud jönni. Sokan ilyenkor fölállnak, és azt mondják, hát akkor vége. Hát ennyi volt. És akkor egy másik emberrel ugyanúgy megélnek majd valami mást. Tehát a dinamika ugyanaz lesz. Képzeljük el, hogy egyszer csak a nő a következőt mondja. Te, tudod mi az érdekes? Hogy igazából én sose kérdeztem még meg, hogy ilyenkor miért mész el. Hát most azért, mert ott dühöngök, mint egy őrült, hát miért nem röhögsz rajtam? Vagy miért nem gondol azt, hogy ez az én gyöngesége? Vagy miért nem poén mondasz egy viccet? Hát mi az olyan félelmetes bennem? Hát teljesen kiszolgáltatott vagyok. Hát egy nyomorult nő vagyok, aki nem tudom már mi. Hát miért menekülsz? Ezt tulajdonképpen nem is értem. De tudod, dühös voltam még délelőtt, de most lehiggadtam is. Arra lennék kíváncsi. De most tényleg egyszerűen érdekel, hogy miért mész el. Lehet, hogy életemben először teszem fel ezt a kérdést, 20 éve vagyunk házasok. És akkor a férfi elkezdi mondani, hogy miért, és ezért akartam mindezt elmondani. Hogy 20 évig tudok veled ordítani, és kiabálni, és egyre boldogtalanabb vagyok, és ellehetetlenülök, és kilátástalanak érzem, reményvesztetnek, és próbálok ezerféleképpen megváltoztatni. És közben pedig őrzök magamban egy képet. Magamról is, meg rólad is. Mi a rólad alkotott képem idebent? Hogy olyan vagy, mint a szüleim. Hogy pont azt csinálod. Hogy egy elhanyagoló vagy. Egy piszok, aljas elhanyagoló. Aki azt az ígéretet adtad, hogy szeretlek, pont úgy, mint a szüleim. Szeretlek, kicsim. Aha, elhanyagoló vagy. És ezért ez a kép belém ivódik, hogy te egy elhanyagoló vagy. Utálom az elhanyagolókat. Hát mit ért, a nevébe benne van, hogy mit szeressek rajta. De amikor te elkezded mondani a történeted, egyszer csak történik valami. Elkezded mondani, hogy hogy bántottak téged kisfiúként, és mi történik velem. Hirtelen, hogy szinte el is felejtkezem a férjemről, és elkezdek látni egy kisfiút, úgycsak azt, hogy elnézve, hogy hátra vagyok, de látok egy kisfiút, akit ver az apja, és ebben a pillanatban most nem egy elhanyagolót látok. Egyszer csak egy teljesen más képem lesz rólad. Ez a kép egy pici, nagyon védtelen, síró fiú, aki már aztán nem is sír, már könnyei sincsenek, akit bántanak. És tudjátok, egyszer csak fölelevenedik bennem egy kép magamról, hogy én tulajdonképpen egy gondoskodó anya vagyok. Ha van valami, amit jól csinálok, ez a gyereket, az anyaság. Tényleg, a férjemmel annyira nehéz, de az anyaság az megy. Te gyerekem, ez egy tyúkanyóság. Az volt bennem, tudjátok, hogy én mindig észre fogom venni a gyerekeimet. Ó, megyek, mint a kis kotlós. Ó, kicsikém, hogy van, tök, még mondják is a gyerekek, hogy hagyd már abba, anya. Nem baj, nem baj. Sose fogják rólam mondani, hogy elhanyagoltam őket. Na, anyai szív. És egyszer csak elkezdem látni ezt a kisfiút, ahogyan bántalmazzák. És mi történik? Két dolog. Az egyik, egyszer csak megváltozik bennem a rólad alkotott kép. Hát mindig egy elhanyagolónak láttalak, de most ebben a pillanatban nem. Most egy bántalmazott kisfiúnak látlak. És azzal, hogy megváltozik bennem a kép rólad, ez a gyönyörűség. Egyszer csak önmagától, minden nehézség nélkül, egy másfajta cselekvésnek a vágya megindul bennem. Szinte már csinálom is. Nem is kell belegondolni, nem is kellenek stratégiák, nem kell átgondolnom semmit. Hát hiszen látok egy bántalmazott fiút, hát már állok is föl, érted? Már állok föl, már megyök azt, hogy gyere, ide, te, üljél anyuci ölébe, üldösszem, töccsem, gyere, te. Hát anya tigris leszek egy pillanat alatt. Látjátok ezt a két lépést? Az egyik, hogy egyszer csak megváltozik bennem a rólad alkotott kép. És egyszer csak bennem a rólam, a magamról alkotott képben is egy olyan valamihez érek, amit ezekben a konfliktusokban sose látok. Mert ha egy valamit nem akarok, mikor te kimész, gondoskodó anyád lenni. Na, az biztos nem akarok lenni. Hogy itt egyszer csak elkezd kibővülni a rólad alkotott képem, ez az egyik. A másik, a gyönyörűség, hogy amikor fejlesztem a másikról alkotott képemet, ahogyan létrejön egy bővülése a rólad alkotott képnek, önmagából, ha egészséges a lelkem, egy kicsit is, önmagában benne van egy új cselekvési repertoár magától.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
lélek hangja.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
Tessék a Jézus Krisztus!